Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól jön, aki a mennyet és a földet alkotta. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mi Urunk Istenünk írott szavát, amelyet Lukács evangéliumából olvasok, a 15. fejezet első 24 verséből. Így beszél hozzánk a mi Urunk Istenünk írott szava Lukács evangéliumából, a 15. rész első versétől a 24. verssel bezárólag. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében. Hazamegy, összehívja a barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drakmája van, és elveszít egy drakmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri ki a házát, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? Ha pedig megtalálta, összehívja a barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: örüljetek velem, mert megtaláltam a drakmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Azután így folytatta. Egy embernek volt 2 fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgy, hogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az íg ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Eddig a felolvasott ige. Isten tegye áldotta az ő szavának meghallását, szívünk befogadását és megtartását, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek, testvéreim, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, te látod csak, hogy milyen távolságból érkeztünk ma ide a te házadba. Köszönjük, hogy itt vagyunk. Te látod a köztünk lévő lelki távolságot is, amelyet saját erőnkből legyőzni, megszüntetni nem tudunk. Bétkeink, emberi gyarlóságaink gyakran messzeségbe vezetnek minket tőled és egymástól is. De köszönjük, hogy az atyai ház ajtaja nyitva van, hogy ma is vársz bennünket. Kérünk, szent lelked és igéd által, siess mi elénk is, szállj meg bennünket is, ölelj magadhoz minket is, miként az atya tette hazatérő, tékozló gyermekével. Amen. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd, igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a már elhangzott hosszabb ige szakaszból, Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, a 24. versből ezt a három szót. Elveszett és megtaláltatott. Kedves testvéreim, elveszett, de meglett. Így lehetne összefoglalni röviden azt a három példázatot, amelyet hallhattunk az elveszett juhról, az elveszett drakmáról, és hát a tékozló fiúról is. Mert még ránézve is ezt mondta az atya, hogy az én szerelmes fiam elveszett, de megtaláltatott. Hogyha elveszítünk valamit, különösen az fontos számunkra, az egészen ki tudja billenteni a békességünket. És akkor az ember úgy semmit nem tud a maga módján, a megszokott módon csinálni, folytatni. Hallottam még sportolókról is, akik különféle versenyekre készülnek, és esetleg egy öltözőben vannak az ellenfelekkel, a sporttársakkal. Ilyen pszichológiai hadviseléshez folyamodnak olykor, hogy eldugják a másiknak a sapkáját, a trikóját, a törölközőjét, mert ezzel kibillentik a békességükből. Onnantól kezdve a koncentráció képességük már nem olyan, ami ennek lennie kellene egy verseny, egy megmérettetés előtt, és hát így egy kis előnyre tehet szert a másik. Azonban még rosszabb, hogyha nem elveszítünk valamit, hanem mi magunk veszünk el. Én egyszer eltévedtem egy erdőben. Testvéreimmel kirándultunk itt zárójelben, hadd jegyezze meg, hogy hatan vagyunk testvérek. És hát mikor már hazafele mentünk, én megvoltam róla győződve, hogy tudok egy rövidebb utat. És hát letértem az ösvényről. És hát nem találtam vissza. Egyre kétségbe esettebben rohangáltam és kiabáltam a testvéreimnek, hát ha meghallják a hangomat, de semmi felelet. És kitaláltam, hogy felmászok egy fára. Onnan sem láttam semmit, de magasból ordítottam, ahogy a torkomból kifért, és akkor hallottam, hogy valahonnan a távolból, mint hogyha visszakiabálnának. És akkor lemásztam a fáról, és a hangi irányába rohantam egy darabig, de hát futás közben nagyon sűrű erdő volt, nem egy ritkás. Kerülgetni kellett bokrokat, és újra úgy éreztem, hogy irányt vesztettem. Megint felmásztam egy fára, megint ordítottam, és megnyugodtam, mert már erősebben hallottam a hangjukat. És ez a fára mászás még vagy háromszor, négyszer megismétlődött, mire megláttuk egymást, és hát nagyon örültünk, legalábbis én az elveszett, nagyon örültem a testvéreimnek, hogy újra láthatom őket. A felolvasott példázatok arról tanítanak, hogy Isten nélkül minden elveszett. És Isten szemében elveszettek a hitetlenek, a hit nélkül élő emberek. És biztos vagyok benne, hogy közülük ezzel a megállapítással sokan nem értenének egyet, mert ők nem érzik magukat elveszettnek. Jól megvannak a maguk útján, a maguk módján, a maguk világnézetével. És sok esetben elmondhatjuk, hogy tiszteletre méltó emberek, még csak nem is rosszabbak nálunk, hívőknél. Becsületesek, rendesek, csak hát megvan a maguk elképzelése a világról, és arról, hogy hogyan kell a földi életben érvényesülni. És hát lássuk be, hogy ez a világ, amelyben élünk, inkább tűnik egyébként istentelennek, mert nem sok dolog utal arra, hogy valamiféle felső erő vagy intelligencia irányítja, rendezi a dolgokat. Sok esetben inkább azt látjuk, hogy a világ egyfajta káosz, egyfajta szétesés felé halad. És azon is elgondolkodtam, hogyha csak úgy megyünk az utcán, ránézésre, nem is tudjuk, hála Istennek, nem is tudjuk eldönteni, hogy ki az, aki hisz Jézusban, és ki az, aki nem. Hívők és hitetlenek, mégis sok esetben azt tapasztalom, hogy mint két ellentétes tábor úgy gondolnak egymásra. Pedig a hitetlen ember csak olyan, mint a hívő megtérése előtt. Amikor eltévedtem az erdőben, mert elszakadtam a testvéreimtől, egy időre elveszett lettem, de attól mi még testvérek maradtunk. És nagyon-nagyon tudtunk örülni egymásnak. Miért beszélek erről? Isten szemében a két embertípus, hívő és hitetlen, nem annyira különbözik egymástól, mint ahogy azt mi első pillanatban gondolnánk. A lényeges különbség ennyi. Az egyik még elveszett. A másik már megtaláltatott. Mert mindenki elveszetten. Istentől elszakadva érkezik erre a világra, csupán az Isten kegyelmének köszönhető, hogy van, aki már megtaláltatott. Hívő és hitetlen tehát testvérek. Nem ellenségek. Csupán az egyik már otthon van, a másik még keresi az utat, keresi a testvéreit. És az ilyen maga útján járó, elveszett ember olykor éppen olyan, mint a példázatban az elveszett jó. Az a bárány tulajdonképpen nem csinált semmi rosszat, csak legelt és ment előre, mint aki tudja, hogy mi a dolga. Életben maradni. Ehhez pedig erő kell. Erő pedig akkor van, ha van mit tenni. És ez a bárány ment a maga feje után, kereste a maga lehetőségét, minden rossz szándék, különösebb gonoszság nélkül. Az eltévedt jó azonban nem figyelt a pásztorra. És nem gonoszságból, csak ment a maga feje, vagy inkább a hasa után, még egyszer csak kiszolgáltatottan, és elveszetten magára maradt. Olykor mi is pont így szakadunk el az Istentől. Csak megyünk a saját fejünk után, vagy a hasunk, esetleg a pénztárcánk után, és azon gondolkodunk, hogy melyik a legszerencsésebb, a legjobb útja az életünknek, és közben nem figyelünk a mennyei, a pásztor hangra. Mert el tudjuk mi dönteni magunk is, hogy melyik a jó út. Pedig lehet, hogy a pásztor hangja egészen mást mond. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Engem kövessetek, mert senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De mi azt hiszük, hogy magunktól is tudjuk, hogy hova visz a mi utunk. Vagy úgy gondoljuk, hogy tudunk egy rövidebbet, egy könnyebbet, sokkal könnyedebbet, mint amit a pásztor mutat. És ennek az a vége, hogy egyszer csak eltévedünk. Sokszor csak a jobb megélhetés útját keresünk, és megkísért a gondolat, hogy van könnyebb út is, mint az igazságnak az útja. És aztán egyszer csak megállunk, és azt érezzük, hogy eltévedtünk. És az elveszettség érzése szörnyűséges állapot. Egyszer egy egész világ szeme láttára veszett el valaki, gimnazista voltam, mikor láttam egy műholdas közvetítést egy népszerű versenyről, akkoriban még Dakar rallinak hívták, és egy motorost mutattak, aki eltévedt a sivatagban. És egyre kétségbe esett, ebben ment jobbra-balra, teljes összevisszaságban. Ezt lehetett látni, hogy fogalma sincs, hogy mit akar, hogy mi a célja. Szörnyű érzés lehetett. Teljesen magára maradt a vége láthatatlan sivatagban. És persze volt segítség, hiszen fentről, Műholdról látták, pontosan tudták a koordinátákat, hogy hova kell érte menni. És mikor megtalálták, motorja mellett ült és sírt. Nos, a mi eltévedt életünket is látja valaki fentről. És amikor sírni kezdünk, amikor hívjuk a pásztort, akkor jön Jézus, akit fentről küldött az Atya, értünk, hogy elveszettekből megtaláltak lehessünk. És talán most felmerül bennetek is a kérdés, hogyha a mennyei pásztor elindult minden elveszett teremtménye után, akkor miért van mégis annyi ember, akik Isten nélkül, az Úrtól elszakadva élnek? Nos, a pásztor valóban minden elveszettet keres, mert tényleg a legkisebb is fontos számára, de a pásztor a síró bárányokat találja meg. Amelyiknek hallja a kétségbe esett hívását, az Istentől eltévedett embereknek el kell ismerniük, hogy Isten nélkül elveszettek. Az Istentől elszakadt embernek segítségért kell kiáltania, imádkoznia kell az Úrhoz. Beszélgettem egyszer egy dinnye pásztorral, aki elmondta, hogy eldicsekedett vele, hogy talált egy eltévedt bárányt. Beterelte egy üresen álló épületbe, hogy majd hazaviszi. Igen ám, csak hogy este megjelent a pásztor. Kereste a bárányt. Beszélt a dinnye csőszer is, aki nem akarta visszaadni. Hosszan beszélgettek, és közben arra gondolt, ha most megszólal mögöttem az épületben a bárány, akkor lebuktam. Csak hát ez a bárány, ez nem sírt. Ez a bárány, ez nem bégetett. Az a juhocska elveszett bárány maradt. Ezért írja Ézsaiás, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Sírás nélkül, bűnvallás nélkül, Istenhez kiáltás nélkül örökre elveszettek maradunk. Olykor a tudatlanságunk, a figyelmetlenségünk okozza, hogy elszakadunk Istentől. Azonban van olyan is, amikor úgy érezzük, hogy Isten, mintha kiejtett volna bennünket a tenyerjéből. Néha a körülmények akaratunk ellenére szakítanak el minket az Istentől. Olykor úgy érezzük, hogy a bűn, mint a gravitáció húz bennünket, és mi nem tehetünk ellene semmit. Csak zuhanunk, mintha egy Isten kezéből kiesett pénzérme lenne az életünk, amely az Isten kezében még jó helyen volt, de így Istentől távol a gonosz rosszra használhatja az életünket, és a kísértő sokszor rosszra is használ bennünket. Mert hiszen a pénzt, hogy nemes célokra, fontos, lényeges dolgokra költik, vagy haszontalan tékozlásra, az mindig azon múlik, hogy kinek a kezében van. És van olyan, hogy kikér minket a sátán. És rossz kezekbe kerülünk, és hirtelen nem az Isten kezében, hanem a gonosz fogságában érezzük magunkat. Emlékezzünk, hogyan figyelmeztette Jézus Pétert, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. A sátán rostájában. Azt érezhetjük, hogy zuhanunk egyre messzebb kerülve az Istentől, és úgy érezzük, hogy elvesztünk, és talán nincs tovább. Minket már a sátán használ ezután. És Pétert is használta, és tudjuk, hogy a sátán rostájában háromszor tagadta meg az ő megváltó Krisztusát. De aztán azt is tudjuk, hogy keservesen sírt. Hívta a pásztort. De Jézus nem csak azt mondta neki, hogy Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, Jézus nem csak ennyit mondott, hanem azt is mondta neki, hogy de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Tudjátok, mit jelent az, hogy Jézus könyörög értünk? Kimondhatatlan fohászkodásokkal most is. Azt, hogy amikor a sátán rostájában olyan elveszettnek érezzük magunkat, amikor zuhanunk a bűnök mélységei felé, közben Jézus már keres minket. És az Isten világosságot gyújtott, hogy elveszett drakmákból megtalált drakmák legyünk. Jézus azt mondta egyszer, hogy én vagyok a világ világossága. Az ilyen elesett, elgurult sorsú emberek kérdezik gyakran, hogy hát ha volna Isten, megengedné ezt vagy azt a szörnyű tragédiát? Hidd el, testvérem, hidd el, hogy nincs az életnek olyan sötét és mély verme, ahol ez a világosság, Jézus, ne érne el. Ha érzed fényének sugarát, szeretetének melegét, akkor tudd, hogy megtalált az Isten. Az elgurult pénzérméről eszembe jutott, hogy vannak védtelen, együgyű emberek, akik nem tehetnek róla, hogy olyan nagy sötétségbe zuhan az életük. És most gondolok például arra az emberre, akivel egy kórházi zárt osztályon találkoztam, a teológia előtt szakápolóként dolgoztam, és ez az ember, akiről beszélek, az értelmével komoly dolgokat felfogni képtelen volt. Csak annyit hallottam tőle, mert beszélni is csak ennyit tudott, hogy éhes vagyok, szomjas vagyok, és ezt is olyan artikuláltatlan, nehezen érthető hangon mondta, hogy csak azok tudták, hogy mit mond, akik már jól ismerték a beszédét régebről. Ez az ember árván nőtt fel, értelmi fogyatékosként egy szociális otthonban, ahonnan szinte minden fél évben beutalták az zárt osztályra. Nagyon sokszor gúnynak, nevetségnek a céltáblája volt. És mikor ennek az embernek az életét láttam, azt gondoltam, hogy olyan, mint aki nem tehet róla, hogy kiesett az Isten tenyeréről. Nem tehet róla, hogy ide esett a földre, a sárba, olyan emberek közé, akik sokszor bántják, gúnyolják, minden ok nélkül. Olyannak láttam az életét, mint egy guruló pénzérme, ami nem tehet arról, hogy elejtették. És azt sem tudja befolyásolni, hogy merre gurul az ő élete. És aztán egy alkalommal, mikor éjszakai szolgálatban voltam, a sötét kórteremben ennek az embernek a hal mormogását hallottam, és úgy kíváncsi voltam, hogy megértem-e, hogy mit motyog. És azt mondta, bocsáss meg Istenem. Bocsáss meg Istenem. Ezt ismételgette. És amikor ezt hallottam, szinte megfordult velem a világ. Rájöttem, hogy ez az ember akármennyei és elveszettnek látszik, az ő élete ott van az Isten tenyerében. És azóta megtanultam, hogy az Isten valamikor nem emel ki minket a sötétség verméből, de nem is hagy magunkra. Ott van velünk. Lehet-e nagyobb és sötétebb mélység annál, mint amikor az ember fiát ártatlanul megkínoszta és megfeszítette az ember? Jézus a mélységnek olyan sötétségébe szállt alá, amelyről azt mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy alászállt a poklokra, az örök szenvedés helyére. Annál nincs lejjebb. Testvérem, hidd el, hogy bármilyen sötét helyre zuhan egy-egy emberi élet, Jézus utána megy, és ott van vele. És ha Isten velünk, akkor a sötétség ura is hiába van ellenünk. De nem csak a véletlenül eltévedt, nem csak a tehetetlenül zuhanó életek szakadnak el az Istentől. Vannak olyanok is, akik szándékosan, tudatosan fordulnak szembe a mennyei atyával. És hát itt a tékozló fiú történetében lehull rólunk emberekről a lepel, mert ilyenek vagyunk mi. Ránk emberekre jellemző, hogy nem tűrünk tekintélyt magunk felett, gyakran vagyunk büszkék, akik önállóságra vágyunk, és nehezen viselünk mindenféle függőségi viszonyt, még akkor is, ha egyébként közben csupa szép és jó dolgok történnek velünk. Még akkor is lázadunk. akkor is a saját akaratunk, céljaink a legfontosabbak. És eszembe jutott, hogy a fiam, amikor még kicsi volt, születésnapjára ajándékot kapott, és hát azt gondolhatnánk, hogy az ember, egy gyermek, amikor ajándékot kap, akkor felhőtlen öröm tölti és boldogság tölti el a lelkét, és talán az első pillanatban ez így is volt, de közben eszébe jutott, hogy jobban örült volna valami másnak. Pedig egyébként azt kapta, amit kért néhány hónappal ezelőtt, de hát közben meggondolta magát. És annyira megharagudott, hogy nem állt szóba velünk. Pedig ajándékot kapott. Csak nem azt, amit éppen akkor, abban a pillanatban szeretett volna. Persze, második dackorszak. Még csak 5 éves volt. Csak hát mi? Mi felnőttként is így viselkedünk sokszor az Istennel szemben. És nekünk van 100. meg 1000. dackorszakunk is. És ez a lelkület, ez ott van mindannyiunkban, és azt súgja, hogy állj ellene minden atyai irányításnak és kontrollnak. Ez a lelkület azt súgja, hogy az atya szeretete megkötöz. Pedig az Isten szeretete nem megkötöz, hanem megvéd, sőt, megment, amikor eltévedünk, és elveszünk. Ő utánunk jön, és megkeres, és megtalál. A ma hallott példázatok mindegyikében Istennek erről a végtelen szeretetéről hallottunk, amelyik nem tud belenyugodni a veszteségbe, ami örök életünknek az elveszítésébe. Ő mindent megtesz azért, hogy visszaszerezze a mi elveszített életünket. Ilyen a mi Istenünk. Életünkben a példázatokból felismerhető bűnök szinte mindegyik fajtája megtalálható. Mert olykor elkoborlunk oktalanságunk miatt, máskor elsodródunk, mert az események esetleg akaratunk ellenére is messzire sodornak az Istentől, és hát van olyan is, amikor tudjuk, hogy nem helyesen tesszük, amit teszünk, mégis más irányba indulunk, mint amit az Atya mutat nekünk. A mai igében azt üzeni nekünk az Isten, hogy akár mi is történt eddig, nem lehet olyan bűn az életedben, amit ő meg ne bocsátana, hogyha bűnbánattal a szívedben kéred az ő bocsánatát és kegyelmét. Az elveszett jó példázata azzal kezdődött, hogy Jézus együtt evett a vámszedőkkel, egy asztalnál ült a bűnösökkel, az elveszettekkel. Mert Jézusban azért jött az Isten a földre, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket, a bűnösöket. Ezért mondja Jézus, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ha valaki meghallja az ige hirdetésen keresztül Jézus zörgetését, halk és szelíd szavát, és kinyitja az ajtót, Jézust hívja imádságban, az közösségbe kerülhet Jézussal. Így lehetünk elveszettekből megtaláltak, így kerülhetünk közösségbe Istennel, Krisztussal, így kerülhetünk egymással testvéri közösségben, sőt, így kerülhetünk a mennyek országának seregeivel is közösségbe, hiszen nagy öröm van a mennyben, minden megtérő bűnös felett. Amen. Megváltó Krisztusunk, kérünk vésd mélyen a szívünkbe az ige szavait, elveszett és megtaláltatott. Kérünk add, hogy ebben a két szóban benne legyen a mi életünk is. Add, hogy mi is megtalált gyermekeid lehessünk, akik a te közelségedben, a helyünkön vagyunk. És segíts, hogy akaratodat cselekedve betöltsük földi életünk küldetését. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor elszakadtunk tőled, oktalanságunk miatt. Bocsáss meg, hogy az élet nehézségei is gyakran elsodortak minket, és közben talán nem bíztunk benned eléggé. hogy velünk vagy minden napon, az élet mélységeiben is. Bocsáss meg, hogy sokszor hálátlanul fordulunk veled szembe. Akkor is, amikor áldó közelségedben lehetünk és élhetünk. Kérünk, kegyelmeddel, szent lelkeddel hajolj le hozzánk. Találd meg elveszett szívünket, fogadd el tékozlásból megtérő életünket. Kérünk, szeretetet gyógyító erejét hadd érezzék, akik testi vagy lelki betegségtől szenvednek. Kérünk, szeretetet vigasztalását hadd tapasztalják meg a gyászolók. Kérünk, segíts meg a nélkülözőket, hadd éljék át gondoskodó kegyelmed. Könyörögve hozzuk eléd a magunk és szeretteink életét. Légy irgalmas hozzánk, segíts meg bennünket. Fohászkodunk Anyaszent Egyházadért, és benne református népünk gyülekezeteiért, az ige hirdetőkért és az ige hallgatókért, akik ezen a napon a te nevedben összegyűltek vagy összegyűlnek. Esedezünk azokért, akik háborúságtól szenvednek. Kérünk Jézus Krisztus, add, hogy a te békességed uralkodjék a szívekben és ezen a világon. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.